A tibeti buddhizmus következő nagy női gyakorlója, Macsik Labdön, aki 1062-ben született, rendkívül kedvező előjelek kíséretében. Amellett, hogy a gyermek homlokán a harmadik szem és a nyelvén a vörös hri szótag volt látható, születését szivárványok, mennyei zene és pompás illatok kísérték. Tehát a homlokán a harmadik szem volt látható, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy ott volt a szem, hanem egy jele. Tehát ez egy valóságos dolgok, ezt nem kell mesének hinni. Tehát a jele ott volt. Ja? És a nyelvén vörös hri. Tehát ezek a jelek rajta voltak. És szivárványok, zene és illatok is érték. Világra jötte után azonnal talpra állt, és megkérdezte anyját, nem szenvedette túl sokat a szülés alatt. Így aztán érthető, hogy Macsik Labdönt igen hamar különleges lénynek tartották, mégpedig a nagyanya, Prajna Paramita és Vajravarahi, vagyis Dorje Pámo megnyilatkozásának. Ja. Tehát azt mondják a történetek, hogy sokszor előfordul az, hogy a gyerek születése után rögtön ilyen furcsa dolgokat csinál. Például föláll, vagy beszél. Hát ez előfordul. Hát nem gyakori dolog, de ez előfordul. De nem kell azt gondolni, hogy és attól kezdve aztán beszél és jár, hanem utána ez elmúlik. Születés után van rögtön egy ilyen esemény, utána az elmúlik, és akkor a gyerek megint gyerek, és akkor fejlődik gyerek, ugye, hogy szokott. Hát Buddával is ez volt a helyzet, ugye? Buddáról is olvastuk, hogy születése után talpra állt, és 7 lépést tett a 4 irányban, és ugye egy kijelentést tett, amit mindenki megértett, tehát beszélt, de az nem jelenti azt, hogy akkor utól kezdve ő már ugye járkált, hanem utána visszabébisedett, és akkor normális gyerek, ugye, fölnőtt. Igen korán megmutatkoztak rendkívüli képességei. Gyorsabban tudta olvasni a Prajna Paramita, a bölcsesség tökéletessége, amely megmutatja a jelenségek végső természetét. Ez tehát egy terjedelmes szöveg. Ezeket a szövegeket ő gyorsabban tudta olvasni mindenki másnál. Emellett a jelentését is képes volt kifejteni, úgyhogy még nagy tudósok is elámultak a gyermek tudása láttán. Tibetben van ez a, ugye kifejlődött, ez egy, nem csak Tibetben, hanem a buddhizmus általában a szöveg és a szövegolvasás nagyon fontos, és így aztán sok minden dolog kifejlődött e körül, például a gyors olvasás, tehát ez is egyfajta képesség, hogy ezen valaki nagyon gyorsan tud egy szöveget olvasni, ugye erre hivatkozik, erről szól a szöveg. Tehát felnőtteknél, akik jártasak voltak ebben a fajta művészetben, ez egyfajta művészet, hogy a szöveg gyors olvasása, abban, tehát azokon is túltett ez a gyerek, már gyerekkorában. És, tehát amellett, hogy gyorsan olvasott, értette is, hogy mit olvasom, még plusz, tehát magunkról is tudjuk, hogy sok mindent el tudunk olvasni, de nem értjük, igaz? Márpedig a Prajna Paramita az egy nagyon-nagyon mély bölcseleti szöveg, bölcseletet tartalmazó szöveg, és nagyon, tehát nagyon mély jelentése van, és hát azt sokáig tanulják, éveken keresztül tanulják a iskolákban. Ugye ez az, amit úgy hívunk más néven, hogy szívszutra. Ez egy egész fejezet a szerzetesek képzésében, évekig foglalkoznak vele, és ugye különböző szinteken és módokon elemezik és tanulják. Tehát ő ezt természeténél fogva tudta, már születésétől fogva tudta. Tudása nem csupán az elméletre korlátozódott, hanem az én nélküliség állapotát is felismerte. Ez sok változást hozott az életébe. Tehát a gyakorlati megvalósítás is természetesen jelentkezett nála már gyermekkorában. Ez sok változást hozott az életébe. Lemondott kedvelt drága ruháiról, és úgy öltözködött, mint egy koldus. Épp úgy értékelte a leprások és szegények társaságát, mint a tudósok vagy gyakorlók körét. Nem foglalkozott többé a lakhelye kényelmével, vagy az élelem ízével. Tehát, hogy jó-e az étel, vagy nem jó, neki mindegy volt, megevett mindent. Amit kapott, megette. Mindenféle különbségtétel nélkül. Nem mozdította ki a dicséret, vagy az elmarasztalás. Ja? Mindig a szüntelen boldogság állapotában tartózkodott. Hát mindez természetszerűleg adódott önálla. Az indiai mester Thupa Bhadra lett a férje, akinek több gyermeket is szült. Egy másik nagy indiai mestertől is kapott sok tanítást, akit Padamba Sanjének hívtak. A délelőtt ugye beszéltünk egy pár szót róla. Aki még ma is él Kínában, a Wutaishan hegyek között. Az öthegyű hegy, ötcsúcsú hegy között, a vidéken. Macsik Labdön arról is nevezetes, hogy megalkotta és tanította a vágás, vagy tibetiül cső meditáció gyakorlatot, mely a Prajna Paramitához kapcsolódik. Ezt tekintik az egyetlen tibeti eredetű gyakorlatnak, a többit mind Indiából vették át. Ez a kezdeményezés gyanakvást váltott ki az indiai buddhista körökben. Tehát az a hír, amikor elterjedt a hír, hogy egy tibeti lány kitalált egy új gyakorlatot. Erre persze az indiai buddhisták ugye gyanakodni kezdtek. Gyűlést hívtak össze Bodhgayában, hogy megvitassák az ügyet. Végül úgy döntöttek, hogy vizsgálatnak vedik alá Macsik Labdönt, és e célból három küldöttet menesztettek Tibetbe. Macsik Labdön fel tudott mutatni egyrészt az előző életeit, másrészt a megvalósítását igazoló bizonyítékokat, amelyek mindenkit meggyőztek a vágás gyakorlatának hitelességéről. Macsik Labdön 99 évig élt. Sok tanítványa közül négy nő különösen figyelemre méltó. Őket a négy ékkő asszonynak hívják. Gocá ékkő, Palden ékkő, Szönám ékkő és Rincsen ékkő. Macsiknak összesen 108 olyan női tanítványa volt, akik elérték a megvalósítást. Macsik Labdön dédunokája Dönnyő Samdrup, aki maga is nagymester volt, 18 női tanítványának segített elérni a megvalósítást, akiket a 18 leány gyermeknek hívnak. A Hó országa nagy jógiának, Milarépának az életrajzában számos olyan női tanítványt találunk, akik elérték a megvalósítást. Ilyen volt például Peta nevű húga, az ifjú Paldarbum, Szalévő, Leksebum, és Recsung Ma. Az utóbbi négy mindegyike, akiket a négy nővérnek hívtak, megvalósította a szivárványtestet. Tehát négy női tanítványa valósította meg a szivárványtestet. Mi a lépő tanítványai közül? A tibeti buddhizmus valamennyi iskolájában, legyen az Nyingma, Szakja, Kagyü vagy Gelu, számos nő ért el magasszintű szellemi megvalósítást. Még ha a történetírás nem is jegyezte fel az nevüket. Épp úgy elismerték őket, mint a férfiakat. Tanítottak, meghatalmazásokat adtak, és minden dharma tevékenységet elvégeztek. Ugye nekünk is volt szerencsénk találkozni egy ilyen nagy női gyakorlóval pár évvel ezelőtt. Szakja Gyecünkusokkal, igaz? Tehát ő is egy példája ennek, hogy Tibetben, hogyha egy nő eléri ezt a magas szintet, akkor teljesen egyenértékű minden tekintetben a férfiakkal. Tehát semmiféle korlátozásnak nincs alávetve minden. Amit egy férfi láma megtehet és megadhat, az ugyanazt megtehet és megadhatja a női láma is. Most három olyan nagyszerű női lámáról szólnék, akikkel nekem is szerencsém volt találkozni, írja ezt Bokár Rinpoche. Az első Urgyen Como, aki az 15. karmapa Khatyab Dorje hitvese volt. Akkor találkoztam vele, amikor Curpuban végeztem tanulmányokat, a karmapa kolostorában, nem messze Lászától. Akkorra a 15. karmapa már eltávozott, és én 13 vagy 14 éves lehettem. Urgyen Como úgy 60 körül járhatott. Az előző Bokár Rinpoche és a 15. karmapa szoros kapcsolata miatt megkülönböztetett figyelemmel törődött velem, ellátott étellel, és így tovább. Urgyen Como gyakorlatilag az egész életét elvonulásban töltötte, minden idejét a gyakorlásnak szentelte. Még Curpuban is csak a szigorúan tartott napi meditációk közötti szünetekben fogadott látogatókat. Időről időre meghatalmazásokat adott a szerzeteseknek. Én hosszú élet meghatalmazást kaptam tőle. Azt mondják, bár én ezt személyesen nem láttam, hogy a szent A betű lenyomata megjelent a nyelvén, amely a buddhák beszédének a jelképe. Olyan nagyra becsülték, hogy Kandró Rinpoche-nek nevezték, ami becses égjáró tündért jelent. Halála után női tulku alakjában tért vissza, az új inkarnáció ismét megkapta a Kandró Rinpoche nevet, mert ő az a Kandró Rinpoche, akit ma ismernek, így nem tudom, 30-valahány éves most, és járja a világot, Európát is, és a teljes képzést elsajátítva szintén tanításokat és meghatalmazásokat ad Indiában és Nyugaton egyaránt. Jó. A következő Drikun Kandro, aki egy magas megvalósítást elért női láma volt, aki a Drikun kagyü vonalhoz tartozott. Nem volt apáca, de nem is ment férhez. A világi emberekhez hasonlóan hosszú hajat viselt. Ugye az apácák azok lenyírják a hajukat rövidre, illetve kopaszra. Vele nem Tibetben, hanem Bodgájában találkoztam. Abban az időben úgy 60 éves lehetett. Azért mentem el Bodgájába, hogy Kunu lámától kapjak tanításokat, de mivel ő is ott tartózkodott, így vele is találkozhattam. A Drikun kagyü iskolán belül őt övezte a legnagyobb tisztelet. Tanításokat és meghatalmazásokat is adott. Következő Ani Yesang, aki apáca volt, és magas szintű megvalósításáról volt híres. Abból a nyugat-tibeti Bokár térségből származott, ahol az ifjú koromat töltöttem, még Indiába érkezésem előtt. Ugye nyugat-tibet az Kailas, Kailas környéke, Kailas vidéke. Ani Yesang néven ismerték, ami egy összevont változata a Yeshe Sangmónak. A tibetiek szokták ezt csinálni, hogy a két névnek az első szót, két első szótagát szokták összevonni. Tehát Yeshe Sangmo, Yesang. Ja. Lesz így. Lama Degyal Tsampa tanítványa volt, aki az utolsó előtti Jetsun Dünjom Rinpoche-től tanult. Degyal láma a legmagasabb megvalósítást elért tanítványaként tartották számon. Tehát a Ani Yesangot. Elhagyta a szülőhelyét, hogy egy barlangban lakjon a Kailáshoz közel. Amikor 11 éves voltam, zarándok útra mentem a Kailás hegyhez. A tanítóm is velem tartott az úton, valamint egy olyan kísérő is, aki az elvonulásban lévő apáca rokona volt. Ez a rokon arra kért minket, ejtsük útba az Ani helyét is. Elmentünk a barlangjába. Ani Yesang nagyon öreg volt már, és egyedül élt segítő nélkül. Barlangja két kis szobára volt osztva. A szoba, ahol tartózkodott, az oltárral volt szemben, és csupán egy kis lyukon szűrődött be némi fény. Felajánlásokat tettünk neki, ő pedig tejával kínált minket. Már nem emlékszem, mit mondott nekünk. Csak az a mély benyomás van az emlékezetemben, amit a jelenléte rám gyakorolt. Azt hiszem, úgy 80 évig élt. Szent ember volt, aki magas megvalósítást ért el. Ja, ezekről a női megvilágosultakról volt itten szó. És hát Lama Ngawang Rinpoche-nek is az egyik fő tanítója gyermekkorában, tehát gyermekkorában az egyik nagy tanító az életében, egy női gyakorló volt, egy apáca volt, akit viszont Macsik Labdrön inkarnációjának tartottak. És azt hiszem 106 évig élt, vagy meddig. És hát a korának az egyik legnagyobb tanítója volt minden osztályban, minden súlycsoportban, tehát férfi, nő. Ja. Nemre való tekintet nélkül. Őtőle kapta a menedéket gyerekkorában, az első menedékvételt, és utána is még találkozott vele, és tanításokat kapott. A Csőnek volt olyan nagy gyakorlója, ugye Macsik Labdrönnek volt az inkarnációja. Ja. Ezek tehát a nagy gyakorlók. Most tehát elérkeztünk oda, hogy végül is a Tara meditációról sokat beszéltünk, és remélem, hogy valami hasznotok lett belőle, és még arra is azt is remélem, hogy azért valamire még emlékeztek is amellett. Hasznatok van. Ja. És arra gondoltam, hogy most befejezésül még esetleg vegyük át gyorsan a meditáció menetét. Jó? Mert az nagyon fontos, az, hogy minél többet tud az ember beszélni, annál jobb. Tehát, hogy az ember meditáció közben tudja követni pontosan, hogy mivel is foglalkozik. És aztán bármilyen kérdésetek van, így menet közben nyugodtan tegyétek föl. Tehát az első dolog egy jó szerencse ima, igaz? Ugye általánosságban lehet mondani, hogy ugye ahhoz kapcsolódva, amit délelőtt mondtam, amiről délelőtt beszéltünk, hogy a Tara meditáció az egy kapcsolatfelvétel a valódi természetünkkel, az isteni természetünkkel, vagy Buddha természetünkkel. Ja? Ugye beszéltünk arról, hogy mindannyiunkban benne van a Tara kvalitás, és a Tara minőség, és a Csenrézi minőség, tehát a Buddha minőség mindannyiunkban benne van, és annak a sok különböző arculata is, tehát mindenki kicsit más. Mindenki kicsit más, igaz? De tehát mindannyiunkban megvan ez a minőség, amelyet azért nevezhetünk isteninek, vagy Buddha minőségnek, mert végtelen lehetőségeket rejtenek ezek. Végtelen lehetőséget. Tehát szemben, ami nagyon zavarosodott és beszűkült képünkről, önmagunkról, és ezzel ugye azokkal a beszűkült lehetőségekkel, amelyeket ugye magunkról ismerünk és feltételezünk, mert szemben ezzel van ez a lehetőségünk, hogy kinyíljunk a végtelen lehetőségek felé, és ebben ad segítséget ez a fajta meditáció, az istenség meditáció. az istenségek meditációs segítségével találjuk meg a kaput, amely elvezet bennünket ezekhez a teljesen korlátlan és végtelen nagyszerű lehetőségeinkhez, amelyekkel rendelkezünk. Már most is rendelkezünk. Ha? És tehát a tára meditációt általában reggel szoktuk nyilván végezni, és a reggeli tára az azt jelenti, hogy az ember az első energiájával fölébredés után ugye az ember megmosakszik, elrendezi az oltárat, és az első tevékenysége az, hogy a legfontosabb dologra gondol. És az a saját Buddha természete. És fölveszi vele a kapcsolatot. Most, hogy ezt milyen módon, milyen formában és milyen terjedelemben képes az ember, ugye az az ő adottságaitól és lehetőségeitől függ, igaz? Tehát lehet ezt hosszabb módon csinálni órákig, ha lehet, ha nem, akkor meg rövid ideig. De a lényeg az, hogy próbáljuk meg bevezetni az életünkbe ezt a szokást, hogy felébredés után ugye, rendbe tesszük magunkat, tisztálkodunk, és akkor egy bizonyos időt ennek a dolognak szentelünk. Annak a dolognak, hogy igenis, fölveszem a kapcsolatot a Buddha természetemmel valamilyen módon. Ki hogy tudja. Ugye, ha az ember eljutott arra a szintre, hogy teljesen föl tud oldódni az istenség, tehát a Buddha természetében, az jó. De ha nem jutott el odáig, akkor van számtalan módszer, amin keresztül mégis föl lehet venni a kapcsolatot. Ja? Olyan ez, mint hogyha van az embernek egy gazdag nagybátyja, ugye, egy milliómos nagybátyja, és akkor az ember, ugye, hogyha tud, akkor reggel bekopogtat hozzá, és kér tőle egy kis pénzt. Ez a legjobb. És ad is. Igaz? De hogyha ez nem lehetséges, ugye, nem lehetséges, akkor az ember legalább fölhívja a telefonat. Igaz? Vagy ír neki egy levelet. Igaz? És akkor megvan a kapcsolat, és valami lesz. Ja? Tehát nyilván a legjobb, hogyha az ember azonnal fölébred, megmosakszik, bemegy a szobába, és azt mondja, bácsikám, hát most éppen ma nem sok pénzre van szükségem, 1,5 millió. Tessék, itt van. Köszönöm. Ez a legjobb, igaz? Tehát ugyanígy, hogyha az ember föl tud oldódni teljesen a Buddha természetében, hát az a legjobb. De ha nem, akkor még van egy csomó fokozat. Tehát nem kell azt gondolni, hogy hát akkor nincs semmi. Van egy csomó fokozat. Igaz? Ja? És tehát a mi szintünkön ez a fokozat, ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, jól működik, ez, amikor egy tara meditációt elvégzünk. Ja? Hogyha nagyon sürgős a dolgunk, akkor az ember fölül, és akkor elmondja a tara mantráját, vagy elmondja a tara dicsőítését, vagy ugye, és ezt lehet tovább építeni. Ha több ideje van az embernek, akkor el tudja mondani a tara meditáció rövidített formáját, és hogy végül az embernek tényleg van ideje, akkor az egész meditációt el tudja mondani. Igaz? Végig tudja csinálni. És amikor a meditációval foglalkozunk, akkor próbáljunk módszeresek lenni. Nyilván az ember az egészet nem tudja egyszerre tanulmányozni. Tehát nem tudja azt, hogy minden imát az ember, tehát esetleg többször, tehát addig csinál, amíg valóban érzi, és valóban ugye bele tudja élni magát. Nem, de ki tudunk választani valami részt minden nap, amivel intenzívebben foglalkozunk, a többit pedig csak elmondjuk. Ja? A többit pedig elmondjuk. De egy részt, valami részt, a kedvenc részünket, azzal kezdjük el. És akkor arra koncentrálunk. És aztán lassan lehet ezt bővíteni. Ja? És terjeszteni. Ja, amikor egy imával, egy résszel készen vagyunk, kidolgoztuk magunk számára, itt arról van szó, hogy kidolgozni. Egy részletet tényleg kidolgoztunk, működik, akkor kiterjesztjük a figyelmünket a következő részlet, és azt kidolgozzuk. És akkor azzal foglalkozunk. És amikor az is kép, akkor ez, amit már kidolgoztunk, az már egy élő dolog lesz, az már könnyű. Tehát az már éppen hozzáérünk, és az már fölelevenedik utána, igaz? Ha egyszer kidolgoztuk. Hát úgy van ez, mint minden mással, igaz? Életünkben. Ha egy valamit kidolgoztuk, akkor az már működik. Tehát az nem annyira jó, hogy az ember fogja az egészet, és akkor végighadarja, és akkor ugye az egész egy ilyen, végül ugye egy elfásultsághoz és egy érdektelenséghez vezethet. Ja? De ez csak azt jelenti, hogy nem jól közelítettük meg. Nem jól közelítettük meg. Tehát próbáljuk meg először azokat a részeket kiszemelni, amik nekünk a legjobb részeink, a kedvenc részeink, lehet az egy ima, lehet az a mantra recitáció, lehet az akármi, kinek mi, és annak több figyelmet szentelni, és azután kidolgozni azt a részt. Először, és utána nekiállni és kidolgozni több részt. Ja? De hát vissza a lényeghez, a lényeg az, hogy reggel megpróbáljuk a napot azzal kezdeni, hogy a Buddha természetünkkel fölvesszük a kapcsolatot. És erről szól az egész dolog. Ehhez jó persze, ha van egy oltárunk, a már az, hogy megcsináljuk az oltárt, már az, hogy van egy oltárunk, az már azt jelenti, hogy érdeklődünk a Buddha természetünk iránt. Mert az oltár a buddhista gyakorlatban pontosan egy segédeszköze ennek a kapcsolatfelvételnek, semmi más. Ja? Semmi más. Tehát ez az oltár az a Buddha természetünkkel való kapcsolatfelvételnek egyfajta támasza, egy színhelye, egy segédeszköze. Igaz? Vagyis, amikor az oltárat elrendezzük, azon elrendezünk felajánlásokat, ugye vizet, füstölőt, virágokat, valamilyen fényt, ami világít, lehet az elektromos is. Ez mind-mind felajánlás, és a felajánlás pedig azt jelenti, hogy kapcsolatot teremtünk a Buddha természetünkkel. Egy nagyon egyszerű módon. Figyelmet szentelünk neki. Meggyújtunk egy gyertyát, és arra gondolunk, hogy ez a gyertya is egy kapcsolatot teremt a Buddha természetünkkel. Jó? És ha ezt tovább tudjuk bonyolítani, vagy fokozni, akkor arra gondolhatunk, hogy ez a gyertya az én elmém világossága. Amikor ezt meggyújtom, akkor gyulladjon ki bennem is az elme világossága. Jó? Amikor füstölőt gyújtunk, akkor pedig arra kell gondolni, hogy ez pedig az én belső fegyelmemnek az illata, ezt úgy hívják, hogy a Tsutsim Drima. Ja? Tehát a fegyelemnek, az erkölcsnek, a jó erkölcsnek az illata, a füstölő illata. Ja? Tehát ilyen módon az ember mindig a Buddha természetének a kvalitásaira emlékezik. Ja? Tehát ezzel kezdhetjük a napot, és utána leülünk és mondjuk a meditációt. A meditációban is főhelyen állnak a felajánlások. Hát többszörösen. Úgy hívjuk ez a négy mandala szertartása. Ez a négy mandala szertartása, ez azt jelenti, hogy négyszer ajánljuk föl az egész felajánlási kört, mondjuk a csomagot, egész felajánlási csomagot, és ez a csomag pedig áll ugye, a külső felajánlásokból, amik a, ugye a nyolc különböző felajánlás, ugye az ivóvíz, a mosdóvíz és a többi, igaz? És azután a világegyetemet. A mandala az a világegyetemet jelenti. Tehát magát az egész világegyetemet, de a világegyetemben benne van a testünk, a külső, belső, minden felajánlás. Ugye ezt mondjuk a szövegben. Külső, belső felajánlás, a világegyetemet, minden felajánlás. Tehát ugye négy, és ezt négyszer végezzük el, négy alkalommal mondom az egész csomagot, valami mindent, amit csak lehet, ami elképzelhető, felajánljuk. Tehát nagyon fontos helyen állnak a felajánlások, és ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy lakomára hívjuk a buddhákat, bodhiszattvákat és a tárát és a kíséretét minden reggel. Ezt így kell érteni, mert ez történik. Tehát ne arra gondolni, na most előveszem a kis könyvemet, és akkor most nem vacakolok, hanem arra kell gondolni, hogy ez a könyv csak olyan, mint az étlap. Étlap. A menü, igaz? Tehát valami vezetést ad, de az igazi dolog, ez egy nagy, igazából egy nagy lakoma. Egy hatalmas lakoma, az összes érzék ünnepe minden reggel. Ezzel kezdjük a napot. Ja? És aztán ott van számtalan jó kívánság, szerencse kívánság, az összes lény iránt kialakított jó indulat és szeretet és együttérzés, az összes lény megvilágosulásáért elmondott imák, és így tovább. És minden, amit csak gondolni lehet, az itt benne van a szövegben, csak észre kell venni, és hozzá kell gondolni szívünkből, igaz? Ez egy csodálatos módja a nap indításának. Ha az ember egyszerűen erre rászokik, akkor el se tudja képzelni a napot enélkül. Mint ahogy az egész kelet erről szól, ugye, egész kelet. Ez aki volt ugye Indiában, hát ott 4 órakor már olyan gajdolás, óbélgatás, meg csilingelés van. Miért? Mert mindenki csinálja a maga kis pudzsáját. És az ugyanerről szól, ott is az isteneknek adnak felajánlásokat. Isteneknek adnak felajánlásokat. A hindu isteneknek. De gyakorlatilag ugyanerről szól. A maga vallásában a maga által tisztelt isteneknek felajánlásokat ad, ezzel kezdi a napot mindenki. Ugye? Ugyanez van Tibetben, és ugye hatalmas, ugye az ember laktunk ugye egy kolostor közelébe, óriási nagy beindulás van, ugye? Hatalmas beindulás van, rezegnek a házak, a toboktól, meg a kürtöktől is felajánlások mennek, ugye minden reggel. Úgyhogy ugyanerről lenne szó, és ezt el lehet végezni csöndben is odahaza. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. Tudjuk, hogy mit csinálunk. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, és mondom, ez nem egy tibeti dolog, erről előtt beszéltünk. Ez ugyanúgy a mi. Ez egy teljesen univerzális, egy egyetemes, egész világon és minden lényben jelenlévő erő, mondhatjuk erőnek, ugye, a bölcsesség, az együttérzés, a Buddha természet. Ezt nem tudja kisajátítani sem egyén, sem vallás, sem ideológia, vagy világnézet, vagy kultúra. Ezt nem tudja. Kultúrák, vallások jönnek, mennek, ez marad. És ez újabb és újabb neveket kap. Ennyi az egész. Ja? Tehát most mi örüljünk annak, hogy van egy élő kapcsolatunk ezzel. Tudnék, ez fontos. Élő kapcsolatunk azért van, mert hát a szövegek révén, pontosan is a tanítóink révén. Tehát azért ez a tibeti lámák jósága és együttérzése, szeretete révén élő kapcsolatba tudtunk újra lépni tárával, bölcsességgel, a Buddha természetünkkel. Megmondták, hogy hogy kell. Ha nem tudjuk, hogy hogy kell, akkor nem tudunk. Hiába van az embernek telefonja, hogyha nem tudja a számot. Igaz? Nem tud felhívni senkit. Igaz? Tehát kell a szám. Kell a szám. És ezt a lámák mondták meg nekünk. Igaz? Megvan a szám, megvan a telefon, most már csak tárcsázni kell minden reggel. Ja? Nos, tehát erről lenne szó. Ez nagyon fontos, és nagyon egyszerű, és nagyon jó dolog. Tehát mindenki a maga szintjén tudja ezt végezni. Nem kell arra gondolni, hogy jaj, hát amit én csinálok, annak nincs értelme, dehogy is nem, mindenkinek a maga szintjén óriási értelme van, amit tud csinálni annak. Ha csak egy kis mantrát tud mondani, már annak is. És ha annál többet tud csinálni, annak is. Ugye a mai ember ahhoz van szokva, hogy mindig valami érezhető eredményt akar, látható eredményt akar. Ugye megnyomjuk a gombot, és akkor világosan a szobában, vagy bekapcsolik a tévé, vagy számítógép, és akkor ott mindenféle tűzijáték van. Hát ugye ez sajnos egy teljesen téves képet ad az embernek a világról, mert a világ az soha nem volt ilyen, és most se ilyen. Most se ilyen. Attól, hogy fölgyullad a villany, az ember még nem biztos, hogy sokkal jobban érzi magát. Az ember világosban is lehet érezheti magát kutyául. És sötétben is érezheti magát boldogul. Mint például a ladakiekről hallottam, ahol olyan hideg van egész télen, hogy egyszerűen leköltöznek a föld alá, állatokkal, meg mindennel együtt. Olyan hideg van. És 6 hónapot a föld alatt sötét veremben lakik az egész nép. Olyan hideg van. Mínusz 40 fok van odakint, és senki nem, ki se dugja az orrát. 6 hónapig. Azt mondják, ez az év legboldogabb periódusa. Ott együtt van a család, sztoriznak, pudzsáznak, boldogok. Boldogok, 6 hónapig boldogok. Aztán utána kimásznak, és akkor kezdődik a güri. Akkor aztán gürizni kell, ugye? Szántani, vetni, stb. Ugye? Állatokkal minden. Ja? Ja? Tehát erről lenne szó. Erről lenne szó. Tehát mondom, nem kell mindjárt azonnali eredményt várni. Az eredmény az, hogy lassan kinyílunk, mint a virág, lassan. A virágot öntözzük, az kinyílik. Megadjuk neki azt, amire szüksége van, akkor a virág lassan kifejlődik, lassan kinyílik, és aztán ott van. És ez biztos. Hát ugyanerről lenne itt szó. Ne várjuk azt, hogy na, azonnali eredmény, és akkor az embernek nincs türelme, egy darabig csinálni, és nem ér semmit, és próbálkozik valami mással. Ugye? Ez nem igazából nem a boldogság útja. Ez nem a boldogság útja. A boldogság útja az egy szisztematikus út. A szisztematikus út. A boldogság nem esik le az ember nyakába, nem zuhan az ember nyakába, csak úgy. Ja? Tehát akkor térjünk a szövegre. Tehát csupa ilyen jó kívánság, jó szerencseim, fölajánlás, dicsőítés, ilyenekből áll az egész szöveg. Az első jó szerencse ima, aminek a végén olvashatjuk is, ha itt van, igen. Buddha maga mondta, hogy ennek az imának az elmondása meghozza a békét, boldogságot, gazdagságot és a célok elérését. Tehát ez egy olyan ima, amit valahányszor, tehát ez reggel az első ima gyakorlatilag, amit elmondunk, tehát ezt a dolgok kezdésénél kell elmondani. De hogyha valami fontos dologba kezdünk bármikor, ezt az imát elmondhatjuk. Ha új dologba, fontos új dolgot kezdünk el, ezt elmondjuk, és ez az ima biztosítja annak a dolognak a sikerét. Ha? Tudnék, ebben az imában megidézünk buddhákat, bodhiszattvákat és más olyan istenségeket, ugye a 8 szerencsés jelet hordozó istennőket, a világ védelmezőit, olyanokat, akiknek a pusztán, tehát ezek az imák, ezek különlegesek, tehát ezeket nem mi írtuk. Ja? Tehát a pusztán nevük elmondása már elegendő ahhoz, hogy megkapjuk az ő segítségüket. Ja? Tehát vigyázzunk, ezek az imák nem csak nem közönséges szövegek, nem olyanok, mint amik a heti lapokban olvashatók. Ja? Tehát ilyen imákat csak bizonyos szintet elért emberek írnak. Magas bodhisattva szintet elért emberek írják ezeket az imákat. De ez az ima magától Buddhától származik. Ja? Hát aztán lefordították tibetire, aztán mi lefordítottuk ugye magyarra. Ja? Hát ez az első ima. Utána következik a Dorje Namjong, az akadályok elhárítására. Hát ezekről mind beszéltünk már részletesen, én most nem tudok ugye újra részletesen beszélni ezekről, csak röviden elmondom. Tehát Dorje Namjong, aki a bodhisattva Chana Dorje-nek, tehát Vajrapáninak az egyik alakja, és aki általában a negativitásokat megtisztítja. Tehát negativitások megtisztítására, akadályok elhárítására való ez a rövid gyakorlata neki. Azután következik Namgyelma. Namgyelma pedig a hosszú élet istenségek egyike. Tehát ez az ő imája, vagy ő mantrája, itt főleg a mantrájáról van szó mind a kettőjüknek, mantrájuk, az ő mantrája a hosszú élet útjába kerülhető akadályokat hárítja el. Ja? Tehát olyan dolgok, amelyek az életünket megszakíthatják, balesetek, szerencsétlenségek, betegségek, és így tovább. Tehát ezeket eltávolítják, ezek az istenségek, a hosszú élet istenségek, hogyha kérjük őket rá. Ja? Erről is van sok történet, amikor valaki ugye őnek megjövendelték, hogy mikor fog meghalni, és akkor ugye készült a halálára, és akkor az egyik láma, ezt is itt olvastuk a tára szövegben, ugye, hogy az egyik láma csak nevetett, hogy mondjad a fehér tára mantráját, és nem fogsz a korán meghalni. Azzal meg tudod hosszabbítani az életedet. És így is lett. És nem tudom hány 60 éves korában halt volna meg, és utána 90-ig ért. Tehát ezeknek mind erejük van. Ez fontos érteni. Ezután következik a maga a tára gyakorlat, amelynek az első lépése megidézni a láma áldását. Általában a meditációk mindig ezzel kezdődnek, hogy a lámák áldását megidézzük. Ugye a cserézi meditációban ez a vonalima, ugye Gyabdá Dorje Chang, igaz? Ott megidézzük a Mahamudra vonalnak az összes lámáját. Most itt a tara, ez a tara meditáció, amivel mi foglalk, ez a mi szövegünk, ez egy terma szöveg. Arról is beszéltünk délelőtt, hogy mi. Tehát egy elrejtett szöveg, amely eredetileg Guru Rinpoche-től származik, de csak a 19. században találták fel újra, fedezték fel újra. Ja? Viszont tehát eredetileg Guru Rinpoche-től származik, ezért az elején a láma, akihez fohászkodunk, az Guru Rinpoche. Ja? Tehát fölidézzük, megidézzük Guru Rinpoche-t, és kérjük az ő áldását. A következő ima Yeshe Tsogyal áldását ugyanezen a módon megkérjük. Igaz? És utána ima a láma három testéhez következik, ez szintén Guru Rinpoche három testéhez intézett ima. Ez ugye a három test, ez az igazságtest, az örömtest és a jelenéstest. Tehát ugye a dharmakája, a szambhogakája és a nirmanakája. Mert hát ő egy megvilágosult Buddha, és a Buddhák ugye rendelkeznek ezzel a három testtel. Utána következik még egy ima a lámához, szintén Guru Rinpoche-hez, és itt pedig az ő különböző megjelenési alakjait idézzük meg. Tehát ő számtalan alakban jelent meg, meg jelenik meg, de tehát bizonyos istenségek, ismertebb istenségek vannak itt felsorolva, akik az ő megjelenési formái. És így a lámához intézett imák után következik maga a tára szöveg, amelynek a címe a szellem kincs szabadító, mélységes összevont lényegéből, mandala szertartás, a kéthalmozás lényege. Tehát ez már egy rövidített szöveg. És tehát ugye a 13b oldalon kezdődik maga a meditáció. Először ugye megjelenítjük tárát, szemben az égben valóságosan jelen a tiszteletre méltó anya, igaz? Utána menedéket veszünk, menedékért fordulunk tárához. Tehát itt vizualizáljuk tárát és a kíséretét, ugye a 21 tárát plusz a számtalan Buddhát, Bodhisattvát, azon kívül magunk mellett vizualizáljuk az összes lényt, és így az összes lény nevében menedéket kérünk és fölkeltjük az ébredés szellemét. Kívánságot arra, hogy minden lény világosodjon meg. Ezután jön az érdemek halmozása, ami a hétágú ima. Igaz? Tehát már ez is felajánlások, és itt már elkezdődnek a felajánlások. Mert a hétágú imában az első lépés a tiszteletadás, a második a felajánlások. Tehát itt elkezdődik. Utána következik a felajánlások megáldása a 15. H oldalon. Ja? Ez pedig azokra vonatkozik, amelyeket helyeztünk a oltáron, igaz, puja előtt, meditáció előtt, és amellett, amit vizualizálunk. Tehát amit elhelyeztünk, az csak mindig csak egy támasz, egy segédeszköz a vizualizációnkhoz. Tehát ugyanazt elképzeljük számtalan mennyiségben. Ha égetünk egy-egyet, gondoljuk azt, hogy számtalan akkora gyertya égen, amikor a lángja az égig ér. Ja? Tehát így képzeljük el. A füstölőt akkor a füst, az illatos füst, az csodálatos, és nem erdőtűz, mint amit ugye itt lehet kapni. Csodálatos különböző illatok, és az egész teret betöltik, és a számtalan világot betöltik, ugye? Tehát ezt mind így kell ugye vizualizálni. És ezeket a felajánlásokat megáldjuk. Igaz? Ez a vizualizáció. Tehát itt még nem ajánljuk föl őket, elmondjuk, hogy argan, pardon, pipe, dupe, stb. De itt még csak felajánljuk, még csak megáldjuk. Elkészítjük és megáldjuk őket. Utána, tehát elrendeztük mondjuk így az asztalt, ahhoz, hogy a vendégeket fogadhassuk. Ja? Amikor megterítettük az asztalt, igaz? És megfőztük az ételt. De még nincsenek itt a vendégek, ezért még nincs lakoma. Hát a következő lépés a megvilágosultak meghívása. Ez a 15. B oldalon történik, tehát meghívjuk a vendégeket. Igaz? Amikor meghívtuk a vendégeket, akkor kérjük, hogy foglaljanak helyet. Ez a következő szöveg. Utána megint jön a hétágú ima, az érdemek halmozása. Tehát itt a meghívott vendégekkel szemben, ugye őhozzájuk intézzük ezt az imát, és megint ugye tiszteletadás, köszöntés, akkor utána felajánlások, és utána stb. Tehát az egész hétágú folyamatot ugye elvégezzük. Ezután pedig következik a világegyetem felajánlása. Ja? Világegyetem. Tehát első ízben itt rögtön felajánljuk a világegyetemet. Méghozzá számtalan világegyetemet ajánlunk föl. Igaz? És utána, felajánlás után rögtön van egy kérés a kívánságok teljesülésére is. Igaz? Ez a 18. B oldalon. Az áltás és kor csillapodjanak, éltünk hossza és érdemeink növekedjenek, és óhajon kivétel nélkül teljesüljön a darmával egyetértésben. Igaz? Tehát a felajánlás után ezt a kérést fogalmazzuk meg. Önmagunk és az összes lény számára. Igaz? Ezután következik a háromszoros felajánlás és dicsőítés. Ja? Ami azzal kezdődik, hogy meghívjuk a bölcsességlényt. Ja? Tárát, a bölcsességlényt. Tehát eddig is itt volt már Tára, de ez a Tára a köteléklény volt. Ezt úgy hívják. Tehát Tára a köteléklény, ez azt jelenti, hogy mi vizualizáltuk Tárát. És megjelenítettük magunkkal szemben. Ezután következik be az, hogy meghívjuk Tárát, az igazi Tárát. Tehát ennél a pontnál hívjuk meg az igazi Tárát, a valóságos Tárát. És megjelenítjük, hogy valóban meg is jelenik, igaz? Tehát ugye mi magunk fölvesszük Tárá alakját ebben a pillanatban, és a szívünkben van egy zöld tam, és a tamból fény árad, ugye minden irányban, és akkor ez a fény meghívja Tárát, aki megjelenik velünk szemben, igaz, kíséretével együtt, és akkor a felajánlásokat most már ő hozzáintézzük. 19b oldal, első felajánlás és dicsőítés. Om valós dolgokat s elméből kért, stb. Tehát itt a vizualizáció az, hogy szívemből számtalan istennő kél, felajánlást tesz, mely betölti a teret. Talán egy hatalmas lakom, egy örömünnep. Ja? Ezt úgy kell elképzelni nagyjából, mint augusztus 20-át itt Budapesten. Hát az egész ég tele van tűzijátékkal, szivárványokkal, csodálatos felajánlásokkal. Ja? Az egész tér, az egész ég, az egész város fölött. Hát itt vagyunk a városban, az város fölött. Itt el lehet képzelni nyugodtan. Minden tele van, és tárának szól az egész. Ja? És akkor felajánljuk a 8-féle felajánlást, utána pedig a világegyetemet. Igaz? Utána pedig jön a dicsőítés. Tehát miután, ez itt egy keleti szokás egyébként. Keleti szokás, hogy először az ember mindig enni ad. És utána kezd udvarolni. Nem fordítva. Nem úgy, hogy udvarolunk, utána megéhezünk és eszünk. Ez nem annyira civilizált. A keletiek szerint legalábbis. Először van a ünnep, és annak van, mint egy betetőzése az udvarlás. Tehát az ember egy vendéget hív, akkor először traktálja. És utána beszélteti. Ja? Utána ad neki munkát. Ja? Nem úgy, hogy na gyere, és akkor ezt csinálni, és utána majd lesz kaja. Nem. Hát itt is ez történik. Először fölajánlások, utána jön az udvarlás. Ez az udvarlás, az dicsőítés. Elmondjuk tálának, hogy jaj, de csinos vagy, de szép vagy, mi minden tudsz, és de fantasztikus egy nő vagy. Ja? Igaz? És ez megismétlődik azután háromszor. Igaz? Közben a vizualizáció kicsit megváltozik. Tehát amikor először elmondjuk a dicsőítést kétszer, tehát az első felajánlási periódusban elmondjuk kétszer, ez alatt a vizualizáció az, hogy Tára és a 21 Tára ott ül velünk szemben, tehát Tára a fő alak, körülvéve 21 Tárával, összesen 22, és tehát az alap állásukban vannak ők. Az egyszerűség kedvére lehet vizualizálni úgy, hogy tehát sokféle vizualizáció van, mi a legegyszerűbbet végezzük, mindegyik tár zöld, és mindegyik egyforma. Ja, ez a legjobb. Ez a tuti. Aztán vannak egész bonyolult elképzelések is, minden tárra teljesen más. Tehát mindegyik tárra zöld, és mindegyik tárra ugyanúgy tartja a kezét, és mindegyik tárra egyforma. Ja? Tehát ez az első vizualizáció. A második vizualizációnál, ugye itt tartunk a 24A oldalon, itt egy szöveg, egy beiktatott kis szöveg, adás tartásából jobbkeze oltalmat adás mudrába vált. Tehát az a jobbkeze, ami az adás tartásában volt, most átváltott oltalmat adás tartásába. Alatta én és az összes lény lelke minden félelmet elűz. Tehát egyszerűen elfújja a lélegzetével a félelmünket, a szenvedésünket. Ez a lélegzet pedig, ez egy energia. Igazán nem el kell arra gondolni, hogy így fújtál rá, hanem belőle árad egy energia, és az elsöpri a minden félelmünket és minden szenvedésünket. Ez a. És miközben ezt a vizualizációt végezzük, ugye elmondjuk újra a 8 felajánlást, elmondjuk a világegyetem felajánlását, és elmondjuk a dicsőítést háromszor, igaz? Ezután a vizualizáció újra változik, 24B oldal, nektár folyam zuhog testéből, magas lények fejtetőjén át behatol, megtölti testünket, minden áldását így kapjuk meg. Ekkor a tára keze visszakerül az eredeti helyzetbe, az adás helyzetébe, és akkor a testéből, mint egy eső, zuhog alá egy áldás. Ja? Úgy is szokták mondani, hogy ugye a jobb lába elől van neki, a bal van a teste mellett, és jobb elől, hogy a jobb lába nagy ujjából jön, de lehet úgy is, hogy az egész testéből. Tehát így úgy szokták mondani, hogy az áldás egyfajta folyadék alakú, folyadék állapotún áldás. Ja? Tehát mintha esne az eső. Ja? Tehát ez zuhog az ő testéből, és a fejünk tetején keresztül behatol a mi testünkbe, mi magunk is tárá vagyunk, és mi magunk is fényből vagyunk, tehát fénytestben vagyunk, ezt nem szabad elfelejteni, és akkor ez belénk hatol, és megtölti a testünket, és minden áldását megkapjuk. Tehát tökéletesen azonossá válunk ő vele. Ez az áldás eredménye. A kettőnk között nincs különbség. Ő tárá, én tárá vagyok. Ja? Most ehhez lehet azt a vizualizációt végezni, hogy közben én és az összes lény leborulásokat végzünk tára előtt, a dicsőítés alatt. Ja? Ezt lehet csinálni. És itt ugye az előző vizualizációban tárának a védelmező keze alatt, gesztusa alatt, itt pedig ugye, hogy közben zuhog ránk, mint az eső. Eső. Esik, és közben borulunk. Igaz? És a fejünk tetején belénk hatol, és akkor. Ja? Most, hogyha ezhez a vizualizációhoz hozzászokunk, akkor ezt lehet bármikor csinálni, valahányszor esik az eső, például gondolhatunk arra, hogy ez tár áldása. Na? És ahelyett, hogy menekülnénk tőle, még ki is állunk az esőre. Mert hogy ez tár áldása. Igaz? Hát az ember nem retteg, nem fél, kicsit átértékelődik az élete. kicsit nedves lesz a szép új ruhája, nem annyira fontos, mert sokkal fontosabb az, hogy ez tár áldása például. Tehát az emberek a kicsinyes ragaszkodásai így kezdenek egy kicsit ugye megszelídülni, kicsit elvesztik az erejüket és a jelentőségüket. Igaz? Fokozatosan. Tehát a hétköznapi életben is lehet ezeket a dolgokat végezni. Ja? Tehát ez volt a három felajánlás és dicsőítés, és az előtt már volt egy felajánlás, igaz? Tehát így összesen 4 mandala van a meditációban. Ezért hívják úgy, hogy a 4 mandala szertartás. Tehát 4-szer ajánlottuk fel a világegyetemet. Ezután következik az áldások magyarázata, igaz? Amelyben le van írva, hogy milyen áldásokkal jár a dicsőítés elmondása. Ja? Tehát minden vágya beteljesül, arról van itt szó. Minden ellen megvéd, és minden vágya beteljesül. És erről ugye a tanítás során sokat beszéltünk, példákat néztünk meg, amikor ugye különböző emberek életében ugye tára segítsége érezhetővé vált, és így tovább. Ezután következik a torma felajánlás. A torma felajánlásnak a specialitása az, hogy egy kicsit ilyen személyes kérésekkel kapcsolódik a torma. Tehát az ember felajánl egy tormát, újra, hogy egy lakomára hívja meg a tárát. A torma az azt jelenti, hogy lakoma, mint a magyar tor, valószínűleg ugye ugyanaz a szó. Itt is az alap, tehát a gyök az a tor, a ma az csak egy végződés, tehát a tor felajánlás gyakorlatilag. És ugye egy csodálatos edényben, egy hatalmas ugye ételt, egy csodálatos ételt képzelünk el, és akkor ezt felajánljuk tárának és kíséretének. És utána pedig jön a kérés megint, tehát ugye először a vendégség, utána pedig ugye a munka. Munka. Hát itt utána ugye a 26b oldalon. E tiszta torna felajánlás, tekintsétek nagy bölcsességet, gyöngyörként fogadjátok el, áldjatok meg minden szidivel. Ja? Tehát kérjük, a minden szidi az minden segítséget is jelent ebben az esetben. Tehát bármire szükségünk van, azt adjátok meg. Tehát a szidi az sok mindent jelent. Az jelent képességeket, de az jelent egyszerű, ha nincs pénzünk, és a tára ad nekünk pénzt, az is egy szidi. Ja? Az is egy szidi. Vagy betegek vagyunk, és meggyógyulunk, az is egy szidi, hogyha ugye az Istenség segít bennünket meggyógyulni. Ez is egy szidi. Ja? Tehát ezek mind szidik. Szidi az magyarul, hogy is szoktuk fordítani? Megvalósulásokat jelent. Megvalósulásokat. Ja. Ezután jön megint egy felajánlás, a külső felajánlás, ugye a szívünkből istennők felajánlásokkal terítik meg az egész teret, és ezt ugye tárának kísérletének felajánlják. Aztán megint jön egy dicsőítés, és ez alatt, a dicsőítés alatt pedig azt vizualizáljuk, azt jelenítjük meg, hogy minden dicséretre méltónak föld porszemeivel egyenlő számú testben mindig hódolok, tiszta hittel őket dicsérem. Tehát hogy mi magunk megsokszorozzuk önmagunkat. Tehát számtalan alakban vagyunk itt, annyi, mint a föld porszemei, tehát számtalan alakban, és így borulunk le előttük, és így dicsérjük őket. Ezután pedig újra kívánságok imája, tehát kérés, ja, kérés, és utána jön a mantra mondás. Igaz? A kérésekkel kapcsolatban ugye jó tudni, hogy mivel hogy istenségeket kérünk, ezért fontos, hogy nagy dolgokat kérjünk, ne kis dolgokat. Ja? Ezt úgy mondják, ha az ember a királyhoz megy, akkor nem egy 50 filléres fagyit kér tőle, igaz? A királyhoz az ember nagy dolgokkal, nagy kérésekkel fordul, igaz? És a király 50 filléres fagyit meg se hallja, igaz? Ha nagy dolgom van, oda megyek a királyhoz, kérem, és akkor azt ő megadja. És hogyha az teljesül, akkor azzal együtt a sok kis ügyem is beteljesül. Igaz? Hát a fontos dolog. Hát ugyanígy vagyunk az istenségekkel, tehát az istenségeket sem kell
kicsinyes dolgokkal fölkeresni, hanem vegyük ezt komolyan. Tehát lehető legnagyobbat kell mindig kérni. A lehető legnagyobb az ugye az, hogy én és minden lény érjük el a megvilágosodást. Tehát elsősorban ezt érdemes kérni, és ebben aztán minden benne van. De amellett lehet kérni, a Tárának a specialitása az, hogy ő tőle lehet hétköznapi dolgokat is kérni. Ja? Tehát neki ez a specialitása. Ezért annyira kedvelt Isten egyébként Tibetben, és meg Indiában is, mert hinduizmusban is szerepel Tára, Tárának formája. Tehát bármit lehet tőle kérni, bármit, de az ember azért legyen okos. Tehát fontos, hogy az ember széles látókörül legyen, amikor kér. Van egy ilyen mondás is Tibetben, hogy ha kérsz, akkor mindig nagyot kérj. Ha kérsz, nagyot kérj. Ja? És utána, tehát a vizualizáció mantra mondáshoz következik a 28. A oldalon, amikor is a szemben lévő Tára, tehát a kísérlete ő belé olvad, ő pedig a fejünk tetején keresztül mi belénk olvad, most mi vagyunk Tára, egyedül, ja? Mi vagyunk Tára, és mondjuk a mantrát. Ja? Mondjuk a mantrát. Tehát teljesen azonosulunk Tárával, és úgy mondjuk a mantrát. Utána a hibák megtisztítása következik, ezek a hibák ugye a meditáció során vétett hibák, hogy nem tudtunk odafigyelni rendesen, nem volt hibátlan sem a szövegmondásunk, sem a vizualizációnk, sem a figyelmünk, de nem csak ezekre vonatkozik, hanem aztán összes hibára vonatkozik, tehát teljes megtisztulásra gondoljunk. Ez alatt, miközben mondjuk a benzeszató mantrát, vizualizáljuk Vajrasatrát, tehát Dorji Szempát, a gyémánt szellem hősét, a gyémánt szellem Buddáját a fejünk fölött, és ugye ő megtisztít bennünket a nektár zuhog belőle, és megtisztít bennünket, miközben mondjuk a mantráját. Igaz? Utána ugye a hibák megtisztítése járul egy kérés is, kérlek tanúsítsa elnézést, stb. És ezután pedig jön a vizualizáció föloszlatása, amelynek az első lépése az, hogy a bölcsesség lény, emlékszünk, ugye azt meghívtuk külön, és beleolvadt a szemben lévő Tárába, majd a mantramondás előtt ugye az egész bölcsesség lényen együtt belénk olvadt. És most ezt a bölcsesség lényt kérjük maradásra, mégpedig ez a maradásra kérés azt jelenti, hogy most megkérjük, hogy a bölcsesség lény a jelenlévő jelképben olvadjon bele, tehát a jelképben maradjon, jelképben olvadva, abban helyet foglalva, maradjon itt velünk. Tehát itt ugye van Tára kép, több is, ugye Tára képek vannak, nem tudom, szobor van-e, lényegtelen, tehát a Tára most belé olvad. Megkérjük, hogy olvadjon belé ebbe a képbe, és maradjon itt, és bármikor ugye hívjuk újra, abból a képből ugye jelenjen meg, és legyen itt velünk. Most ha nincs az embernek Tára képe otthon, akkor pedig arra kell kérni, hogy a elménk tiszta terében oldódjon föl. Mert végül is ott van ő, ez az ő lakóhelye. Az az ő lakóhelye, tehát oda, ott foglaljon helyet, és ott oldódjon föl. És végül is ez a szobor, és ez a ábrázolás is, ez csak egyfajta, segítség, egy támasz megint a gyakorláshoz, mert végső soron ugye Tára a valóság terében oldódik föl, és mindig itt van velünk. Ja? A bölcsesség lény. És amikor mondjuk Sutra Tikta Benzaya szóa, akkor ebben a pillanatban megtörténik ez a belé oldódás. És akkor marad ugye az, amit úgy hívunk, hogy a köteléklény, vagy dancikpa, igaz? Ami mi vagyunk, tehát ha vizualizáltuk magunkat Tára alakjában, továbbra is Tára alakjában vagyunk, a bölcsesség lény feloldódott ugye a jelképbe, és utána pedig föloldjuk a önmagunkat, mint Tárát. Istenség és elmém nem kettő, valóság terében elnyugszik. Ja? Ez már az eredmény. Tehát föloldjuk a vizualizált lényt, és utána egy pillanatig a tökéletes nyitottság állapotában nyugtatjuk a tudatunkat, amikor már nincs vizualizáció. Tehát itt már nincs vizualizáció. Itt a tiszta fény állapotában nyugtatjuk egy pillanatra a tudatunkat. Ja? Erről lenne szó. Utána pedig újra megjelenünk, mint Tára. Egy pillanat alatt. Ja? Ezután az érdemek felajánlása és a jó kívánságok imája, a szerencse kívánság. Utána az inspiráció ima jön. Inspiráció imák nagyon fontosak. Az inspiráció imák tudnék egyfajta jövőkép kialakítását szolgálják. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ezeket tudatosan oda kell figyelni. Nem mindegy, hogy milyen a jövőképünk. Most ha egyszer gyakorlók vagyunk, buddhisták és gyakorlók vagyunk, akkor legyen buddhista és gyakorlóhoz méltó jövőképünk. Ja? Borzasztó fontos. Ja? Tehát ugye részletes információt a jövőről a Sangchenmön-lámban és a Devachenmön-lámban lehet kapni. Igaz? Tehát a számtalan világkorszakon keresztül mi lesz, mi legyen a sorsunk, ott megtudjuk, meg van fogalmazva, és kívánjuk, hogy hát most nem arról van szó, hogy egyszer csak a fejemre esik a tégla, és akkor kaput. Igaz? És akkor nem tudni, mi lesz. Tehát a buddhista az ne zárja be magát ebbe a szokásos korlátolt elképzelésbe, hanem hát a fejemre esik, akkor ott van a helye, mindegy, a dolog megy tovább. Jó? A dolog megy tovább. Halálom után jön egy új élet, aztán egy új élet, és végtelen távlatok nyílnak meg, igaz? Tehát a jövőkép nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Jó? Nagyon-nagyon fontos. Tehát ezek mind arról szólnak gyakorlatilag, ez ugye egyszerűbb, vagy pedig teljesebb formában. Ugye? Teljesebb formában. Ez tehát a zöld Tára meditáció. Utána jön a fehér szabadító, a minden kívánságot teljesítő kerék. Ez egy másik neve neki, a Yishin Korló, úgy hívják tibetül. Minden kívánságot teljesítő kerék. Az ő magasztalása, és az ő mantrája. Ő tehát hosszú élet istennő, és ugyanaz vonatkozik rá, amit elmondtam a Namgyalnak kapcsán, igaz? Tehát ez a meditáció... És az ezt követő meditáció is, a végtelen élet Buddhájának rövid gyakorlata, ez is az életünkben fölmerülhető, és életünket elvágni képes, tehát halálunkat okozni képes eseményeknek az elhárítására szólnak ezek a mantrák és meditációk. Ja? Ezeket úgy végezzük, tehát ezek ilyen szempontból nagyon fontosak. De nem csak ez az erejük a meditációknak. Tehát ugye a fehér Tára, vagy a végtelen élet, tehát cepamé gyakorlatával is el lehet érni a megvilágosodást. Ezek buddhák és bodhisattvák. Nem csak az a hatásuk, hogy na ezek csak a hosszú életet tudják biztosítani, ezek a végtelen életet tudják. Végtelen életet. Tehát a halhatatlanság, végsősorban a halhatatlanságig el lehet jutni ezekkel is. Ja? Tehát ezt is fontos érteni. Ja? Ezután pedig a hat paramitának az imája következik, tehát a hat túljutott erény imája. Ezek ugye az adás, az erkölcs, a türelem, a buzgosság, összeszedettség és a tudás. Utána pedig a hét menedék imája Tárához, a szabadítóhoz, ami egy mahamudra tanítás, ami nagyon fontos. Ezután következik a legfelső orvos Buddha rövid gyakorlata, ez tehát a betegségek ellen, gyógyító Buddha, igaz? Utána pedig a hosszú életi imák jönnek először, a 16. karmagot, Thaya Dorje, utána szinten Samar Rinpoche, utána pedig általában a lámák. És itt az ember gondolhat, ugye, Naoan Rinpoche-re, és itt tovább, tehát a lámákra. Utána pedig jönnek újra az ösztönző imák, inspiráció imák, ösztönző imák. Ja? Tehát milyen, hogy milyen legyen a világ most és a jövőben. Milyennek kívánjuk, hogy a világ legyen, és az életünk legyen, és általában a világon mi legyen. Ezt fogalmazzuk itt meg, és ezt kívánjuk. És ezeknek mind erejük van, ezt nagyon fontos érteni. Ezeket nem közönséges, ezek nem közönséges szavak, nem közönséges emberek írták, hanem ezeket mind olyan emberek írták, akik minden szava nagyot nyom alatban. Ja? Ez ezt nagyon fontos érteni. Ezek nem közönséges, hogy mondják, ilyen kis versikék. Ja? Most ezt persze le lehet rövidíteni. Tehát kiki a saját adottságai és képessége szerint ugye lerövidítheti ezeket a dolgokat. Mondom, a legegyszerűbb az, hogy csak egyszerűen mondjuk a mantrát, vagy pedig mondjuk a dicsőítést, és aztán lehet tovább építeni. Ez egy nagyon jó kis komplett gyakorlási mód, és fontos az, hogy próbáljuk meg megtalálni a magunk kapcsolatát a gyakorlással. Mert nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Minden nap csinálni kell, valamennyi tarát, minden nap. Minden nap. És akkor lassan az ember élete teljesen leegyszerűsödik, és sínre kerül. Kívánságai megvalósulnak. A kívánságok egy része megvalósul, másik részét az ember elfelejti, mert eleve fölöslegesek voltak. És a kép kitisztul. Ja, van valakinek kérdése?
Sinével kapcsolatban. Többször említettem, arra kell figyelni, hogy az ember ne eszem francba, nem eszem francba. És a kérdésem az, hogy az előfordulata a Sinélnél is. Konkrét arról lesz szó, hogy amikor én csinálom, akkor néhány éve itt van egy olyan érzésem, hogy hát egy ilyen, nem is tudom milyen állapot, egy ilyen, bár próbálok arra figyelni, hogy ne figyeljek semmire, tehát így próbálja pózolni. Egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha nem is tudom, egy ilyen kis állásos állapot, vagy ilyen kis bizsergető érzés, hogy ez transznak nevezhető, vagy egyáltalán ez normális dolog, vagy nem tudom, hogy egyáltalán ez így.
Hát a transz az, amikor az ember, hogy mondjam, egyfajta elfeledkezik arról, ami van. Ja? Elfeledkezik arról, ami van. Tehát ebben a Siné meditációban az embernek a kapcsolatot kell tartani azzal, ami van. Tehát azzal, hogy ül, azzal, hogy lélegzik.
És a környezetével is ugyanúgy?
Persze, ez teljesen normális, csak az egész nagyon kitisztul. Tehát más módon, de nagyon tisztán ott vagy. Tehát nem a közönséges módon, tehát nem a zavaros, zűrzavaros, beszűkült módon, egy leegyszerűsödött, letisztult, mondjuk így kristáltiszta módon jelen vagy abban, amiben vagy. De azt nem felejted, tehát nem veszted el a kapcsolatot azzal a valósággal, amiben vagy. Érted? Ez nagyon fontos a Sinénél és a meditációnál általában. A buddhista meditációban ez fontos. A transz az azt jelenti, hogy az egy megváltozott tudatállapot, és a megváltozott tudatállapot itt azt jelenti, a transzban azt jelenti, hogy elveszíted a kapcsolatod a valósággal. Jó? Ezt hívják transznak.
Hát akkor ez inkább adott a meditációknál jelentkezik, amikor az ember vizualizál valamit?
Bármikor jelentkezhet a Sinében is. De az nem jó, tehát akkor törekedni kell. Azért jó, ha az ember nyitott szemmel meditál, és akkor észreveszi lassan, lassan valahogy, hát pont ez hasonlítható a víz leülepedéséhez. Ja? Ahhoz hasonló dolog történik. Vagy vannak ezek a ilyen játékok, hogy megrázod, és akkor hófehérek kavarognak ugye a gömbben, igaz? Hát az ember tudata ilyen az elején, hogy így kavarognak benne a hópelyhek, és nagyon kevés dologgal van tisztában. Ül, próbálkozik, de valahogy nagyon kevéssé van a dolgokkal tisztában. És akkor, ahogy rendszeresen ül az ember sinében, úgy kezd érezni, hogy egyre inkább tisztában van a dolgokkal. Tehát egy nagyon egyszerű dolog a siné. Sinénél nem kell arra gondolni, hogy valamiféle különleges tudatállapotok jelentkeznek. De ez önmagában hihetetlen különleges. Ez a legkülönlegesebb, hogy egyszer az embernek kitisztul a világa, és egyszerűen borzasztóan, élesen tisztán megjelenik, hogy mi is a világ. De ez a világ, tehát nem valamiféle elrugaszkodott dolog. Tehát nem az, hogy fényeket látunk, mert akármit látunk, de ez a világ, amit van. És ez nagyon pontosan, aprólékosan jelenik meg, és tisztán zavarok nélkül.
Egy tiszta
érzékelés, tehát az ember a környezetében azért tapasztalja. Persze, hogyne. Tökéletesen, sokkal tisztábban és tökéletesebben tapasztalja, mint valaha. Ez az eredmény.
Csak közben nem jár az agya, nem gondolkozik.
Persze, épp azért nagyon tisztán tapasztalja azt, ami van, mert valahogy az egész annyira összeáll, és leegyszerűsödik, és átláthatóvá válik.
De ugyanakkor a test, ugye az is, tehát
az is
szerepel,
ott,
még az is
az
meg
is ott, úgy, persze.
Nem kell az...
Nem, az is ott van. Egyáltalán nem. De az is lenyugszik, és tehát nincs ez a vicegés, valahogy összeáll a dolog, egy nagyon egyszerű dolog áll össze. De ez természetes módon, ezt nem lehet erőltetni semmiféle más módon, nem lehet ezt előidézni, mint a meditáció megadott módszerével. Tehát, és ez időbe telik. Ez újra és újra csinálni kell, nap mint nap, újra és újra. Lassan a dolgok összeállnak, összeegyszerűsödnek, és a dolog kitisztul. De ez, ami itt van, tehát ez nagyon fontos érteni. Ehhez, ami itt van, ez nagyon tisztán és egyszerűen megjelenik. Ja. Igen?
Azt én megkérdezem, hogy tehát akkor reggel akkor a tarával kell kezdeni, mert valahol most ahogy hallottam, hogy reggel még csendesebb a tudat, és akkor a sinével érdemes, mert akkor nem olyan zavaros az egész nap, nincs a fejében az embernek. Akkor reggel inkább a tarát.
Attól függ, hogy mennyi időd van, vagy hogy tudsz.
Igen, tehát vagy egyiket csak sajnos.
Vagy melyiket szereted jobban, mindegy, csinálhatod a sinét, csinálhatod a tarát. Ja? Most ugye az van, hogy ugye meditáció, ugye aki meditálni akar és szeret meditálni, ugye meditálni nehezebb, tehát a meditáció egy nehéz dolog, de ugye van, aki meditál, akkor csináld ugye a sinét. Ja? Csináld a sinét, hogyha van rá időd és van rá lehetőséged, csináld a sinét. Amellett azért, mivel hogy annyira fontos és annyira egyszerű is, a dolog valamennyire azért a tárát is vezess be szerintem a reggeleidbe. Tehát legalább, nem tudom, én elmondod a mantráját, vagy elmondod a dicsőítést, egyszer akár. Ja? Tehát ez a kapcsolat nagyon fontos. Vagy a felajánlásokat elmondod, hogy valamit. Tehát felajánlást teszel, nem tudom, ha van oltárad. De ha nincs egy, azt sem, nem kell erőltetni. Tehát, hogyha az ember nem érzi, hogy egyelőre, hogy akar oltárat csinálni, akkor nem kell csinálni. Majd eljön az ideje, amikor eljön. Nem kell erőltetni. Egyszer eljön az ideje, és akkor az ember szívesen csinálja. Ez is fontos. Az ember a maga tempójában csinálja, és mondom, van, aki kifejezetten a meditáció iránt érdeklődik, és hogyha van rá lehetősége, tehát tud mondjuk egy... megfelelő időt, megfelelő környezetben és körülmények között ülni, akkor az jó. Ja? Akkor az jó. Akkor lehet csinálni a sinét. Ja? Aztán van, aki szeret, nem tudom, recitálni, énekelni, és inkább e felé hajlik, e felé a gyakorlási mód felé hajlik, akkor pedig jó csinálni a tárát. És a kettőt lehet kombinálni is, hogyha van rá lehetőség. Lehet kombinálni is. Tehát nyugodtan, hogyha a sinét te azt szereted csinálni, akkor csináld azt. Csináld azt. Az a legegyszerűbb. Jó? Hát így külsőségekben, ahhoz nem kell oltár, ahhoz nem kell semmi, ahhoz csak egy fenék kell, hanem az ember ül. Hát csendes, csendes, az nagyjából csendes legyen, de nem kell, túl csendes legyen se. Az se kell. Végül is mindegy, mert az ember nem zárja be magát, hanem abban van, amiben van. Csak hát ne legyenek ilyen extra, ugye kifejezetten igénybevevő hatások, ugye? Ja? Tehát azok megnehezítik természetesen. De ugye a normális tűrés határain belül nem érdekes, ha vannak hangok, meg akármi történik, ez nem érdekes. Azokkal, tudni, az ember azzal dolgozik, ami van. Nem kell hozzá kifejezetten csend. Nem kell. De mind a mellett mondom, tehát jó ezt is bevezetni kicsit, valamilyen mértékben. Mert ezek nagyon egyszerű dolgok, tehát itt még meditálni se kell. Itt még meditálni se kell. Itt az ember egyszerűen csak elmond egy kis szöveget. Ja? És megvan a kapcsolat. Ja? Tehát már ezt nem szabad elfelejteni, és ezt érdemes használni. Mindenképpen érdemes használni. Meditációnál is kialakulhatnak, tudnék, óriási elvárások. És ez egy probléma általában a meditációval kapcsolatban. Valaki teljesen ráhajt ugye a sinére, hatalmas elvárások alakulhatnak ki. Egy bizonyos állapotot akar elérni, és akkor az ember teljesen rágörcsöl. És amikor nem megy, akkor az ember rosszul érzi, nem megy a meditáció. És amikor megy, akkor majd elszáll, hogy fú, de jó vagyok, de micsoda csodálatos. És akkor az ember teljesen, hogy mondjam, egy ragaszkodás alakul ki ezekhez az állapotokhoz. És az megint nem jó, ez egy félreértés. A meditáció nem erről szól. Tehát nem az állapotok eléréséről van szó. Hanem egyszerűen, amiről az előbb beszéltünk. Ami van, történik, és az úgy, ahogy van, egyszerűen kezelhetővé és megdolgozhatóvá válik, azáltal, hogy a tudatunk kitisztul. És leegyszerűsödik. És azzal együtt az életünk is leegyszerűsödik, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát a sinének ez egy, illetve általában a meditációnak egy velejárója. Hogy azzal, hogy a tudatunk egyszerűsödik, az életünk is egyszerűsödik. Értünk. Egyre inkább kezelhetővé válik. Ezzel számolni kell. Sokszor az embert meglepetések érik. Ja? Tehát eltűnhetnek olyan dolgok az életében, amihez esetleg ragaszkodik, de igazából fölösleges dolgok. Ja? Az ember meglepődik, hogy jaj, mi ez most, mi történik. Egyszerűen azáltal, mert egyszerűsödik a tudata, és egyszerűsödik az élete. És ez jó jel, tehát ennek örülni kell. Körülni kell. És nem szabad szűklátókörülnek lenni, hogy jaj, most akkor ez hogy lesz. Ha, akkor tovább kell csinálni a meditációt, és akkor aztán az rendeződget magától. A rendeződget. Hát a tudatunk is, a világ az egyben van. Egyben van, nem kettő, nem két dolog, nem két független dolog. Ha a tudattal dolgozunk, akkor a világgal is dolgozunk. Ja? Mondjuk fordítva nem egészen igaz. A világgal dolgozunk, nem dolgozunk feltétlenül a tudattal. De ha a tudattal dolgozunk, akkor a világgal is, világunkkal is dolgozunk. Ahogy a tudatunk egyszerű, csörék és tisztul, úgy az életünk is egyszerűsödik és tisztul. Ja, mit akartál?
Nem tudom kérdezni, hogy a köteléklény meghívása és a bölcsességlény meghívása, tehát ott valami történik a szívemben, tehát valami más dolog történik a szívemben, vagy egyszerűen tudom, hogy úgy fogalmaztál, hogy a bölcsességlény meg az igazi. Ugye, amikor meghívom a köteléklényt, akkor lehet úgy érzem, hogy az igazi.
Igazi egy bizonyos értelemben, igazi, az is. Az is igazi. Az is igazi. Tehát a köteléklény az nem igazából meghívás. Ott nem az megjelenítés. Mert ezt nem hívjuk, azt megjelenítjük. Tehát azt mi létrehozzuk, a köteléklényt. És a köteléklény megjelenítés az egy nagy dolog. Az egy nagy dolog, tehát az egy nagyon fontos dolog az életünkben. Most pontosan ezzel függ össze, amiről most beszélünk. Az életünk rendberakásával. Ja? Életünk rendberakásával. Tehát ugye a köteléklény megjelenítése azt jelenti, hogy megjelenítjük magunkat, mint Tárát, ebben az esetben, igaz? Vagy mint Csenrézit, és a világot pedig, mint Tára világát. Ja? És ez vonatkozik a hétköznapi valóságunkra is. Tehát egy óriási nagy takarítás. Ez egy takarítást jelent, egy hatalmas takarítást jelent a világunkban, hogyha tényleg dolgozunk az Istenséggel. Ez azt jelenti, hogy nagy takarítást végzünk a egész világunkban. Ja? Mostantól kezdve én Tára vagyok, az összes lény mindenki Tára a világomban, ja? Meg Csenrézi, ja? És a világ pedig ugye a Tupokő, igaz? Julukőpa. Julukőpa. Igaz? Julukőpa, ez a Tárának a tiszta ország. Igaz? Ezt jelenti igazából a bölcsességlény, nem a köteléklény megjelenítése. Tehát ez egy nagy munka. Ugye itt a meditációban ez csak egy, hogy mondjam, ez mondhatjuk, hogy minden reggel ezzel elkezdődik a munka. És aztán egész nap ez folyik tovább. Ha gyakorlók vagyunk. Ja? Tehát az egész világot úgy tekintjük. Tehát a világának, az összes lény Tárának tekintjük. Ja? Ez a köteléklény megjelenítése. Tehát egy becsületes, jóra való világot jelenítünk meg magunkban és magunk körül. Ez a fontos. Ami a dharmára alapul. Ami a 10 rossz cselekedet kerülésére és a 10 jó cselekedet végzésére, amellett a bodhisitta, a szeretet, az együttérzés, és a többi, és a többi. Tehát ez mind-mind benne van. Igaz? Erre alapuló világot alakítunk ki magunkban és magunk körül. Ezt jelenti végső soron a köteléklény megjelenítése. Ja? Tehát ez munka. Úgy értem, ez munka. Ez aprólékos munka, amit mindig csinálni kell. Ez a teremtés fázisa, teremtés szakasza a meditációnak. Ja? Ami a mi munkánk. Ja? És azután jön a bölcsességlény megjelenítése, vagy meghívása. Ja? A bölcsességi megjelenítése az gyakorlatilag az már csak egy emlékeztető. Ez mindig itt van, mindig bennünk van. Nem jön sehonnan ide. Bennünk van. Inkább csak emlékeztetjük magunkat egy mozdulattal arra, hogy hát ő itt van. De ezzel egy bizonyos változás jön létre, egyfajta megerősítést kapunk, hogy hát igazából ezt nem csak a saját erőnkből hozzuk létre, ezt az egész ugye, az Istenséget és az Istenség világát, hanem igazából ez a természetes. Ez a természetes. Tehát ennek mindig így kéne lennie. Tehát most úgy tűnik, mintha mi dolgoznánk rajta, hogy így legyen, és mi építenénk föl, de azzal, hogy meghívjuk a bölcsességlényt, azzal egyszerűen emlékeztetjük magunkat arra, ja, és megerősítjük magunkat abban, hogy hát végül is ez a természetes, és igazából mi itt nem csinálunk semmit. Mind a mellett csinálni kell a munkát, mert ha nem csináljuk, akkor az egészet elfelejtjük, és nem lesz semmi. Igaz? Hát erről van itt szó, ez egy nagyon komoly dolgok. Érthető? Yes? Verstehe sich. De ezekről a dolgokról majd fogunk részletesebben beszélni ősztől kezdve. Úgy tűnik, hogy ősztől kezdve a nyugnérről fogunk beszélni, és nyugnérben ezek elég részletesen vannak itt tárgyalva, a meditáció különböző lépései. Részletesebben, mint a tárában, vagy a cserjézében. Tehát ott egy egész folyamat van, ugye. A fölépítésnek, a meghívásnak, a meghatalmazás, és mindenről szó van, igaz? Nyugnéban. Úgyhogy a nyugnéval fogunk foglalkozni ősztől, és ezekkel a dolgokkal részletesebben. Hát ott is úgy érzitek, hogy akarjátok. Hát ugye a nyugné elég népszerű, sokan jönnek nyugnéra, és a nyugnén magán nehéz leszek ezeket az anyagokat leadni, mert nincs rá idő, és mindig új emberek jönnek. És azoknak mindig el kell mondani, hogy az egészet kezdettől fogva, és ezért aztán a részletekben nem nagyon tudunk belemenni most, hogyha egyszer lesz egy átfogó nyugné tanítás, akkor már másképp tudtok jönni a nyugnéra. Akkor tudjátok, hogy mi is történik. Jobban tudjátok, legalábbis mélyebben megértitek. De ez nagyon fontos, ezt érteni kell. Ugye beszéltünk nagyon sokat már itt, még a tára tanítások előtt is, meg annak folyamán is, ugye a tiszta szemléletről, meg ezekről, ugye alapvető jóság, a tiszta szemlélet, a világ, az elme virága, és itt tovább, igaz? Egy csomó mindenről beszélünk. Ez mind-mind nagyon fontos. Ezek azok, amelyek segítségével tényleg létre tudjuk magunk körül hozni, és magunkban is magunk körül hozni az Istenség állapotát és világát, igaz? És ez itt munka, amit csinálni kell, amit végezni kell. Azzal a tudattal, hogy alapjában igazából nem csinálunk semmit, mert ez mindig is így volt, és most is így van. De ha nem dolgozunk, akkor elfelejtjük. Ennyi az egész. Amikor nem dolgozok rajta, akkor elfeledkezek róla. Ezért nekem dolgoznom kell, hogy ne felejtsem el. Ugye gondoljunk Milarépa életére, amikor elment az első a Nyingma Dzogchen lámához, és akkor Dzogchen láma azt mondta, hogy nappal meditálsz, nappal világosodsz meg, éjszaka meditálsz, éjszaka meditálsz. Hú, de jó helyre jöttem, itt nem is kell meditálni. És aludt. És akkor jött a mester, hét múlva azt mondja, te imposztor, amióta itt vagy, állandóan rossz álmaim vannak. Mit csinálsz te itt? És akkor mondta, hogy én nem csinálok semmit. A mester azt mondta, hogy nem kell csinálni semmit, nem is csinálok semmit, egész nap alszom. Ja? Na hát erről van szó, ugye? Hát az ember nem dolgozik, akkor nem lesz semmi. Nem lesz semmi. Bár valójában a munka teljesen fölösleges.